Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Itt vagyunk a Facebookon, live-ban, élőben, a Budapesti Talmud Egylet oldalán, és folytatjuk a kedesti sorozatot, a Hasid történeteket. Múlt csütörtökön, azt mondja, ami volt 21-en, az a zsidó naptár szerint Hezsván 20-a volt. Hezsván 20-a az az 5. Lubavitchi Rebbe, Rabbi Shalom Dovbernak a születésnapja. Rabbi Shalom Dovber, ő volt az 5. Lubavitchi Rebbe, és elhunyt 1920-ban Rostovban. Azért Rostovban, mert első világháború alatt menekült Lubavitchból, mert félő volt, hogy meg fogják támadni Lubavitchot, és elment nagyon messze Lubavitchból, Rostovig ment, ami azt hiszem, hogy elég ilyen másik végén van, és ott hunyt el 1920-ban, és akkor a fia, Rabbi Yosef Yitzchak vette át, ő lett az utódja. Ugye mióta én Lubavitchi Hasid lettem, pláne miután idejöttem Magyarországra 1989-ben a feleségemmel, akkor mindig keresek azokat a történeteket, ami összekapcsolja a Magyarország, a magyar zsidóságot Lubavitchot. Ugye, mert így hivatalosan nem voltak Lubavitchi hászidok Magyarországon, mindenképpen nem sok. Természetesen van kapcsolat Lubavitchhoz, Magyarországnak, mert az első Lubavitchi Rebbe, Rabbi Schneur Zalmannak írta a Tanyát, neki az apja, akinek az volt a neve Rabbi Baruch, ő valamikor az élete során nem akart ott lenni, jelen lenni ott, ahol a fia, az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman ilyen nagy rebbe lett. A hagyomány szerint ő egy szerény, nagyon szerény ember volt, és nem akart az, hogy tiszteljenek őt meg azért, mert ő a rebbenek az apja. Ami azt jelenti, első dolog az volt, hogy ő egy nagyon-nagyon különleges ember volt, egy szent életű ember volt, de azt elintézte a szerénységével, hogy ne vegyék észre őt, ne foglalkozzanak vele. Igen ám, de a fia már nagy rebelet, és ez automatikus, amivel ő az apja, akkor őt is meg fogják tisztelni, illetve azt se akarta, hogy egy ilyen híres rebbe, a fia, tiszteljen őt meg. Ugye ő tisztelte a fiát, és nem akarta a fia tiszteljen őt meg, pedig a halacha azt mondja, a fiú az alter rebbének kell tiszteletet adni az apjának. Ő rosszul érezte magát. Ezzel zárójelben mondom, hogy van ennek precedense. A precedens az, hogy 6-700 évvel ezelőtt volt a Rotenburgi Rabbi Meir. Rotenburgban élt, és az volt a neve Rabbi Meir. Nagyon-nagyon híres rabbi volt, törvényhozó, talmudi kommentátor is minden. Az apja egy elég egyszerű ember volt. Most kezdődött egy ilyen időzőjelben feszültség. Mert a fia, Rabbi Meir, ahányszor mondjuk az apja odajött, felállt az ő tiszteletére, hogy illik, hogy a gyerek tisztelje meg az apját. Az apja azt mondta, nem, ne csináld, mert te ilyen nagy rabbi vagy, nem illik, hogy te felállsz egy relatív egyszerű embernek. Azt mondta, hogy miért ez nekem egy micva. És akkor így volt egy ilyen vita erről, az apja nem akarta tiszteljön őt meg, álljon fel az ő tiszteletére, a fiú pedig azt mondta, én a gyereked vagyok, nekem kötelező megtisztelni őt. Azt hiszem, hogy az lett a kompromisszum, hogy nem találkoztak. Nem találkoztak gyakran, szóval mindenki valami ilyesmi van. Ez hasonló az Alter Rebbe és az apja Rabbi Baruch, Rabbi Baruch rosszul érezte magát, hogy a fia fogja őt megtisztelni, pedig egy ilyen híres Rebbe, illetve a Hasidok, ez a Rebbe, erre elhagyta az egész környéket, Lubavicsot, és eljött hova? Magyarországra, beszélünk itt Nagy Magyarországról, a hagyomány szerint első állomása volt Munkács. Megérkezett Munkácson, és ott tartózkodik, nem mutatkozott be, senki nem tudta, hogy ő kicsoda, és minden rendben volt. Igen ám, de valahol kell laknia. Azt hiszem, hogy olyasmi történt, hogy valaki behozta magához a vendéget, és aztán az történt, látta, hogy azon a héten nagy szerencséje volt, és erre rögtön azt mondta, húha, lehet, hogy ez a szegény vándorló zsidó, nem egy ilyen egyszerű zsidó, mert abban az időben sok rabbi, nagy tudásúak, így ilyen inkognitóban jártak, idézőjelben, számüzetésben. És erre rögtön gyanúsította ezt a szegény vándorló, szegény embert, koldus talán, hogy nem egy egyszerű ember, és azt hiszem, hogy kezdett elterjedni a hír, és ez egy különleges ember, ezt nem bírta. Szóval azért mentem el onnan, hogy ne tiszteljenek engem meg, és akkor most megtisztelik, erre egyik napról a másikra fogta magát, elhagyta a Munkácsot, és hova ment? Nagyszőlősre. Nagyszőlős ma a Vinegrádova. Ma azt mondom, ugye oroszul Vinagrádova, de ez gondolom valami hasonló lehetne Ukrajnon. Mindenképpen magyarul nagyszőlős, vagy jidisul szélis. És ott is az történt, hogy valaki bevett őt a lakásba. Nem emlékszem, hogy Munkácsan, vagy nagyszőlősön, ilyen tanár volt, ilyen melámet tanította a zsidó gyerekeket, és a végén ott hunyt el Nagyszőlősen, és ott el is van temetve. Ő meghalt Jom Kippur előtt két nappal, úgy Jom Kippur az Tisri 10-e, ő meghalt Tisri 8-a, Het Tisré, az évszám az Tavkuf Nun Beit, Tavkuf Nun Beit átszámítva, az Tavkuf Nun Beit, az ez 1791-ben hunyt el, Jom Kippur előtt két nappal. Egy nagyon érdekes történet is van róla. A halála előtt megkérdezték, kit kell értesíteni. Ugye, hát biztos, hogy van családja, hogy mondjon, hogy kit kell értesíteni. Itt kell értesíteni. Erre azt válaszol, hogy nekem három fiam van. A legidősebb fiam, vagyis az Alter Rebbe, őt nem kell értesíteni, ő már fogja tudni. Ugye Alter Rebbe ilyen szent ember volt, őt nem kell értesíteni. A legfiatalabb, ott nem fog segíteni, hogy értesítik. Nem tudom pontosan miért, nem? A középső gyereket, a Judah Leib, őt kell értesíteni. Így szól a történet. A történet tovább szól, hogy a Slajsimra, vagyis 30 nappal a halála után, ugye ez egy további fázis a gyászban. Eljött az alterebe, mert akart az apja sírjához járni, és ott imádkozni. Utána megkereste azt az embert, akinek a házában élt Rabbi Baruch. És azt mondta, hogy nagyon hálás neki, hogy annyi éven keresztül ellátta az apját. Egyébként nem lehet tudni, szóval nincs hagyomány, hogy pontosan hány év volt. De mindenképpen annyi év után ahány év volt, és szeretne most elszámolni vele, hogy nem kell ingyen ellátni őt, azt mondja az Rebbe, neked nem kell ellátni őt ingyen, nekem pedig kötelező segíteni az apámnak. Az apám nem volt mellettem, ezért legalább most szeretnék elszámolni. Erre azt mondja az illető, neked ez egy micva, milyen micva, hogy kábédede viha tisztelt apádat és anyádat, de nekem is egy micva, hnoszasz olyachim, hogy vendégeket fogadni. Te szeretnél elszámolni, és ezzel teljesíteni egy micvát, de én, amikor én befogadtam őt, egy micvát teljesítettem, ezért nem szeretnék a micvámat, a micvaért elfogadni pénzt. Azt mondja, hát remben, de nekem kötelező. Azt mondja az illető, de én nem szeretném a micvát eladni. És akkor vita volt, és az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman beperelte a vendéglátót az otthoni rabbinál. Képzel el, szeretnék vele elszámolni, és nem fogad el tőle. Ugye ez egy érdekes vita, az Alter Rebbe akar adni pénzt, az illető nem akar elfogadni, és ezért indult a per, a din tojre, rabinikus bíróság, és a rabbi azt pászkenolt, azt mondta, teljesen igaza van az Alter Rebbének az, hogy ő szeretne elszámolni az apja miatt, de ugyanígy igaza van a vendéglátónak, hogy ő egy micvát tett, és a micvát nem kell fogadni pénzt, és akkor azt mondja, hogy a szándék helyes az Alter Rebbének, de nem lehet kötelezni a vendéglátót, hogy fogadjon el pénzt. És akkor itt ott van eltemetve, és az évek során a magyar zsidók, akik ott laktak a városban, vagy a környéki, mindenki tudta, de ez a Tanyának az apja. Ugye az Alter Rebbet, a Chabadban nevezünk őt Alter Rebbének, és a magyar hászidok azt neveznek az Alter Rebbet a Tanya. Ugye ő írta a Tanya című könyvet, ezért ő a Tanya. Ebben egyébként erre van egy hagyomány, hogy a rabikat nevezik a könyvük után. Például a Chatam Sofer. A Chatam Sofer azt jelenti a pozsonyi rabbi Schreiber Mózes, aki írta a könyvet, vagy könyveket Chatam Sofer, ezért ő a Chatam Sofer, ezért ő a Tanya. És akkor tudták, hogy ez a Tanyának az apja. És szoktak hozzá oda menni, imádkozni, stb. Szóval ez a kapcsolat nagyon régről ez a kapcsolat Magyarország, Nagy Magyarország és a Chabad. De most, hogy volt, most térek vissza az elejéhez, most ott volt Hezsvan 20-a csütörtökön, és ez az 5. Lubavitcher Rebbe, Rabbi Shalom Dov Bernak a születésnapja, akkor elmondom a történetet, ahogy ami megint a kapcsolata a Rebbének, Rabbi Shalom Dov Bernek, hogy Chabadban ilyen rövidítést használnak a Rebbe Rashabnak, Rashab az Rabbi Shalom Ber, a Rebbe Rashabnak a kapcsolata a Magyarország. A történet úgy szól, ez pedig 1902-ben, vagy lehet, hogy 1901 végén, ugye, mert ez azon a télen volt, nem tudom pontosan fejből, vagy lehet, hogy 1901 december, vagy 1902 január, a Rebbe Rashabnak el kellett jönnie Bécsbe, kezelésre. ugye nem volt egy nagyon egészséges ember, el kellett jönni Bécsbe. Azt Lubavicsból, ott, ami a Fehér Oroszország határon van, el kellett jönni Bécsbe. Jó, ment az orvoshoz, kezelésre, és minden. És természetesen a szabad idejében tanult. Erre a fia meséli, ugye, mert a fia, aki később az utódja volt a hatodik rebe, mesélte, hogy abban az időben az apja foglalkozott mély témákkal a haszidizmus és a kabbalában, a zsidó misztikában. Évekkel később, 10 évvel később tanítani fogja ezt ilyen egy sorozott haszid diszkurzusokban 3 éven keresztül. 1912-ben vagy 1911 végétől 3 éven keresztül egy mély témákat ilyen folytatásokban, lehet mondani ilyen fejezetekben, minden héten egy ilyen másfél óra, 2 órás diszkurzus, és azt mondja, ennek a kezdete az Bécsben 1902-ben kezdte. Azt mondja, az egyik napon láttam, hogy az apám napközben, mint a lefeküdt volna, de láttam, hogy nem alszik, mert lényegében lefeküdt, de nem alszik, hanem járnak gondolatai. És órákon keresztül, azt mondja, nagyon különleges arca volt, lehetett látni, hogy ő teljesen más világban tartózkodik, és egyszer csak felébred, és kérdezi a fiát, képzelünk el, kérdezi a fiát, hol vagyunk, milyen nap van ma, ilyen nap, hogy ki ismerje magad. Mert azt mondja, hogy olyan messzi, olyan mélyen volt a tanulásban, a mély misztikus tanban, de hogy mikor visszajött, ilyen kellett egy kicsit ilyen kis segítség, hogy ismerjen ki magát. Hol vagyunk, milyen nap van, stb. Jó. Aztán kérdezi tőle kicsit később, hogy adja neki egy kis pénz, mert a fia, Rabbi Yosef Yitzchak, a későbbi rebbe, ő volt a felelős a pénzért. Ugye hoztak egy kis pénzt magukon Lubavicsból, és ő volt a felelős a pénzért. Azt mondta, hogy adja nekem egy kis pénzt. És az apja egyedül ment el vásárolni. Nagyon érdekes, azt mondja, nem egy mindennapi eset, de az apja elment vásárolni. Azt mondja, én otthon maradtam, és a legnagyobb meglepetésemre ez úgy tűnik, hogy az apja vásárolt dolgokat, és szállítást kért, és ők elszállították ebben és ebben erre és erre a címre, attól ők tartózkodtak. És azt mondja, ránézek a csomagokra, láttam ilyen női ruha, és ilyesmi, érdekes volt, és arra gondoltam, hogy ugye az előző rebének 3 lánya volt. Ugye a középső lány az egy híres, ő feleségül ment a későbbi, a 7. Lubavitch rebez, de volt neki egy idősebb testvére, Hanna, és egy fiatalabb testvére, az pedig a Séne, ő maga Chaya Mushka volt. Azt mondja, nekem van 3 lányom, és gondoltam, hogy talán az apa bevásárol, hogy ajándékot adni a 3 lányomnak, majd amikor visszamegyünk Lubavicsba. Jó, aztán, mit tudom én, nem tudom, hogy oda van írva, azt mondja, az van írva, hogy egy pár óra múlva, mindenképpen hazajön a Rebbe Rasab, a Rebbe hazajön. Egy idővel később azt mondja, akkor indulunk, utazunk. hova utazunk, erre kiderült, hogy Bécsből utaznak majd Pozsonyba. Érdekes volt, hogy Bécsből utaznak Pozsonyba, és elkíséri, a Rebek értede fia kíséljenek el, és a csomagokat magukkal vigyék. Azt mondja, ők viszik magukkal ezek a csomagok, amit ugye, amiről a fia, a Rebenek a fia, a későbbi Rebe gondolta, hogy ezek ajándékok a lányainak, visszük magukat. Jó? Elmenek a pályaudvarra, és kérnek jegyet Pozsonyba, és megérkeznek Pozsonyba, és mennek az utcán, és keresik egy bizonyos ponziót. Hát, nem tudom, hogy lehet ezt nevezni, egy kis hely, szóval nem szálloda, egy ponzió, és erre van egy fiú, aki nagyon megy, észrevetik, van egy fiú, ugye Pozsonyban volt egy híres nagy pozsonyi Josiva, és erre látják egy fiú, hogy nagyon siet, ugye siet a Josivában, gondolom volt egy ilyen ebédszünet, és akkor most siet vissza a Josivában, és leállítják őt, hogy mutassa meg, hogy merre fele van a Bik ponzió. Volt egy bizonyos ember, az volt a neve Rabbi Avraham Bik, neki volt egy ponzió, és a Rebe keresi azt a ponziót. A fiú egy picit nyugtalan volt, mert siet, és erre azt mondja neki a Rebe, figyelj, jönnek vendégek a városban, akkor nem szabad nyugtalan lenni, hanem igyekezni kell segíteni, ugye ez egy micva, hogy vendégeknek segíteni. Ez egy kicsit ilyen kemény szavakat mondan neki, jó, az illető megértette, hogy egy kicsit ilyen nem úgy viselkedett, ahogy kellett, elmagyarázta nekik, hogy hova kell menni, és akkor ő siet tovább a Josivában, a Rebbe, a Sáb és a fia, Józsi Itzhak mennek a panzióba, megérkeznek, és erre kiderül, hogy ez a Bik Rabbi, aki a panziónak a tulajdonosa, sajnos meghalt, és most gyászban vannak. Ugye a sivében most a napokban hunyt el. Jó, leteszik a csomagokat, és aztán lemennek a családhoz, ott volt a feleség, a Bikné, és három lánya volt. Fiú nem volt ott, és ők ott gyászoltak a férjüket, a férjét, és apjukat. No, akkor ebbe a beszéget velük, és látja, hogy ezek a lányok, ezek már felnőtt lányok, és kellene kiházasítani őket. Nem emlékszem a részleteket, hogy ők elmondták, hogy ugye az, mert az apjuk beteg volt, és ilyesmi, ezért nem tudtak elég figyelmet szentelni a házasságra. Jó, és erre a Rebbe ezt felfogtad, itt segíteni kell nekik. Jó, utána onnan ment a Josivába, a nagy híres pozsoni Josivába, megy a 5. Lubavitcher Rebbe Rabbi Shalom Dov Bele Rebbe Rasab, és a fia, a későbbi Rebbe Rabbi Yosef Yitzchak. És ott a Josivában körülnézik, és az a fiú, akit leállítottak az utcán, aki sietett, és a Rebbe Rasab egy kicsit helyre rakta, ne, vendégekkel nem szabad nyugtalan lenni. Ővel beszéltek, no, hogy van egy siduch, szeretne őt összeadni, az egyik biklánya. Jó, a Rebbe Rasab akkor itt Satchan házasság közvetítő volt, és igen ám, de a Bik család azt mondta, hát figyel, apunk itt beteg volt, és minden nem tudtunk erre felkérni. Azt mondja az apja, azt mondja a Rebbe, semmi akadály, én készültem erre, én vásároltam ruhát, szóval minden rendben van. Egy lány, és a második lánynak is találtak fiút. Két lánynak az eljegyzése rögtön akkor volt, Egyébként a halakha megengedi még akár gyász, a gyász első hetében, a sivében, hogy legyen egy eljegyzés, mert ez egy eljegyzés nem egy olyan dolog, hogy ráér később is. Nem, ez egy olyan dolog, hogy nem szabad halasztani, és nem lehet tudni, mi lesz jövő héten is, két hét múlva, hanem rögtön. Jó, a végen a Reberasab jelen volt, amikor összeházasodott, egy lány, amikor összeházasodott, azt hiszem a második, arra nem emlékszem, a második lánynak a házasságára visszajöttek, vagy nem. Ez volt a történet 1902-ben, és utána visszamentek Bécsbe. Nagyon-nagyon érdekes történet, hogy a Reberasab már Bécsben tudta, hogy vásárolni kell lényegében esküvői ruhát, vagy más ruhát, mert lesz két lány, akit össze fog sátkenolni. Na, azt mondja, évekkel később megint gondolom Bécsben jártak, vagy ilyesmi, és akkor bementek megint Pozsonyba, és érdeklődtek, és minden szép, és minden jó volt. Ki volt ez a két fiú? Az egyik fiú, és itt ez érdekes, az egyik fiú az a később Óbuda rabbia volt 1960-ig. Azt mondja, a mostani óbudai zsinagóganak a rabbia, azt hiszem a 20-as évektől, vagy azt hiszem a 20-as években valamikor lett a doktor Neumann József főrabbi, ő lett a óbudai közösségnak a rabbia, azt a háború után folytatja, ameddig nem zártak be a zsinagógát, aztán eladtak. Azt hiszem, hogy a 60-as években hunyt el a Neumann rabbi, és a pápai temetőben el lett temetve, mert neki a fia, azt hiszem a legidősebb fia, elment tanulni Óbudára, utazott pápára Jesivába, és így nagyon a Grünwald rabbihoz, Grünwald Jakobhoz, és nagyon, nagyon kedves tanítványa lett, és amíg az apja meghalt, akkor oda temette az apját. Ez volt az egyik fiú, a másik fiú egy bizonyos Lefkovics volt, és ez a történet, hihetetlen történet. Most az a fiú, Neumann József rabinak a fia, akit tanult pápán, ő később háború előtt egyik Grünwald lánynal házasodott, sajnos egy kislány született, és sajnos a feleség és a kislányt megöltek Auschwitzban, a háború után megint házasodott, de másik Grünwald lányal, a déd nagymamám testvérenek a lányát vett el a háború után, úgy, hogy ez a Grünwald, a fia, nem Grünwald, ez a Neumann gyerek, Neumann József rabinak a fia, Neumann Jákob Yitzchak, ő rokonunk lett, apámnak egy elsőnak a testvér, vagy másodunak a testvér. Erre megkérdeztem én Neumann rabit egyszer, amikor itt járt, és a vendégem volt, ő később, Neumann rabbi, ő Montrealban volt rabbi, az ottani belti haszidok. Szerintem az apja az óbudai közösségnek a rabbia volt, ez a státuszú közösség volt. A fia pedig haszidő, a belti haszidok a közösségenek a rabbia. Megkérdeztem a Neumann rabit, mond, mit tud az egészről, azt mondja, igen, otthon hallotta ezt a ezt a történet. Egy dolog, amit kihagytam, az az, hogy a gyászoló család megkérdeztek, mond, hogy mi a kapcsolatod az apánkhoz. Erre azt mondja, valami rokon. És erre azt mondja nekem Neumann rabbi, hogy ezt rokon, ezt mondja, mi nem tudunk, hogy rokonak lennénk, de van egy olyan midrás, a midrás azt mondja lényegében, hogy az összes jámbor ember rokon egymással, valami ilyesmi. Érdekes, amikor ezt a történetet olvastam, mondtam, utána fogok nézni, hát itt vagyok a környéken, hogy milyen dátumok vannak, vagy ilyesmi. Most a Neumann rabbi nekem odaadta valamelyik könyvet, és ez a Bik rabbi, aki a panziónak az eredeti tulajdonosa volt, és aki meghalt épp egy pár napon, mielőtt a rebbe jött Pozsonyba, ő egy könyvnek a szerzője volt. Nem több könyvnek a szerzője egyébként. Jó, és akkor a Neumann rabbitól, mint rokon, kaptam tőle, és erre megnéztem, hogy mi van írva a könyvben. És erre a legnagyobb meglepetésemre láttam, hogy hátul Neumann rabbi leírta a nagyapja a szerzőnek az élettörténete, és még oda betett egy fényképet a nagyapjának a sírjáról itt Pozsonyban. Ránézek a dátumra, és akkor oda van írva, hogy meghalt Tofre és Samach. 1900-ban hunyt el. Igen ám, de akár valami nem stimmel itt, mert 1900-ban az 5. Lubavitcher Rebbe nem volt Bécsben. Ő Bécsben volt 1902-ben. És akkor a történet szerint a gyász hetében volt adva, pedig 2 évvel később volt. Elmondtam a Neumann rabbinak, mikor itt volt, hogy valami nem stimmel itt. Vagy a történet nem igaz ide, hogy mondják, valami nem stimmel itt. Nem tudod, mit válaszolni, de másnap utazott Pozsonyba, hogy imádkozzon a nagyapja sírjánál. Mikor visszajött, rögtön telefonált nekem, azt hiszem, hogy már indult vissza a Montréalba, azt mondja, van egy nagy hírem. Mi a nagy hír? Azt mondja, hogy tényleg a kép a könyvben rossz, mert nem 1900-ban hunyt el, nem Tofre és Samach, hanem Tofre és Samach Beit 1902-ben hunyt el. Mondd neki, nem értem, a kép nem stimmel, vagy a sírkő felirat nem stimmel. Nem, azt mondja, én ott voltam. És én néztem a sírkövet, és akkor azt vettem észre, ugye a sírkövvel, beszélünk 1902-ben hunyt el, és itt pedig 1993 vagy 94-ben vagyunk, azt mondja, jó 90 évvel később. Akkor a régi sírakon az egyik probléma az, hogy már a betűk nem olvashatóak, mert a szín, amivel ugye van, bevésik a sírkövbe bevésik egy szöveget, és aztán teszik be valami festéket, fekete festéket, és így szépen olvasható. Hát elképzelhető, hogy 90 évvel később nem maradt már nyomának a festéknek, és ilyen vannak emberek, akik tudják újra festeni egy sírkövet, figyelik a betűket, amiben van vésve, és akkor a betűket újra megfestik a bevésett szöveg alapján, és akkor újra olvasható a szöveg, és ez valamikor 5-10-20-30 évvel később is még olvasható lesz. Én azt mondja az ember, aki ezt csinálta, nem a dátumnál, Tofre és Samachnál megállt, nem vette észre, hogy van egy bét betű is. Ezért a Tofre és Samach, a Tof, a Rés és a Samach, ami megfelel 1900-nak, az szépen kifestette. A Bét, ami még 2, azt nem vette észre, és ezért készül egy kép. A képen csak azt lehet látni, hogy meghalt Tofre és Samach 1900. Az ember jól odafigyel, és mivel te kérdeztél tőlem, ezért odafigyeltem, láttam, hogy van mellett egy Bét, ami nem lett kifestve, azt jelenti, a fénykép hibás, nem a sír felirat hibás, a sír felirat a stimmel. csak a kép az, ami hibás, és utána kértem az ottani rabbi, rabbi kollégám, a Myers rabbi, aki ugye nagyon jó barátom, szintén Lubavitchi rabbi, és utána nézett, és tényleg halotti bizonyítvány, halotti anyakönyvi bejegyzést talált 1902-ről, szóval teljesen minden stimmelt, a dátumok és minden stimmelt, és azt is találta, hogy tényleg az egyik gyereknek, az egyik lány, Big lánynak az esküvője, és a 1902-ben történt úgy, hogy minden teljesen stimmelt a történettel, és a történet pedig ezt ismerünk, mert az előző Lubavitchi Rebbe mesélte ezt a V-nek, aki a hetedik Lubavitchi Rebbe volt a mi Rebbénk. És erre azt mondta, elmesélek neked egy Baal Shemske történet, ami azt mondja, Baal Shemske, hogy ilyen, ugye a Baal Shemske, azt mindenki tudja, és vannak a Baal Shemske-ról ilyen csodálatos történetek, azt mondja, én mesélek neked is egy csodálatos történetet, ilyen, mint olyan, amit mesélek a Baal Shem Tovról, hogy úgy kaszidizmus tanult, olyan mélyen, lényegében, mint az egekbe járt volna, ilyen magas spirituális szint, de ugye nem tudta, hogy hol van, és utána bevásárolt női ruhát, és megyünk Bécsben, és rögtön összehozta őket két fiúval, és az hihetetlen történet. Szóval, amikor ezt a történetet olvastam, és utána néztem, nagyon örültem, hogy tessék, itt van egy történet, hogy itt van egy történet, ahol megint egy Lubavitchi kapcsolat a magyar zsidók és Lubavitch között. Egyébként ez 1902-ben, 1897-ben indított a Reberasáv Lubavitchban egy jesivát. És jesivában reggel és este tanulnak haszidizmus, haszid filozófiát, és napközben rendesen Talmudot, Sulchanára, Halacha, zsidó jogot, stb. És erre is van egy hagyomány, hogy mielőtt a Reberasáv elindította a jesivákat, akkor körülnézett más jösívákon, többek között magyar jösívákon, azt hiszem, hogy oda van írva, pozsoni jösívát is nézett. A kérdésed az azt jelenti, hogy 1897 előtt nézte meg a pozsoni jösívát, vagy ez arra utal, hogy 1902-ben, ami épp a jösívai, még jösíva alig volt 5 éves, és akkor nézte meg a pozsoni jösívát, hogy lásson, hogy milyen egy más jösíva, azt én nem tudom, mindenképpen ez egy érdekes történet. Egyébként van egy további történet, hogy a Reberasáv ő Marienbadban van, ugye megint, mert neki szükség volt a gyógyfürdő, és Marienbad az egy olyan hely volt, ahol a rabbik találkoztak. Ugye magyar rabbik találkoznak valahogy, lengyel rabbik találkoznak valahogy, orosz rabbik találkoznak valahogy, de magyar rabbik, lengyel rabbik és orosz rabbik, ukrajnai rabbik nem nagyon szoktak itt találkozni. Az egyik találkozási hely az Marienbad volt. Ahol mindenféle rabbi, nem csak rabbi, de mindenképpen, mi beszélünk most, szokott jönni, és akkor ott a különböző rabbi különböző országokból ide megismerkedtek, és beszélgettek, és akkor ez egy ilyen hidakat építettek ott a különböző rabik, akik a különböző országokból jöttek. Ugye egyébként Marienbad, a minden igaz, az valahol Csehországban van. Most a történet úgy szól, hogy a Reberasáv, azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy a Reberasáv találkozik valahol ott Marienbad találkozik a pozsonyi rabbival, beszélünk itt a Szöjfer Rabbi Akivával, és utána Akiva az fiatalabb volt, mint a Rebbe Rasab, utána ő jön a Rebbehez a lakására, ugye a tartózkodási helyére, visszaadni azt a tiszteletet, visszaadni ezt a látogatást. Amikor bejön a lakásban, van egy ilyen történet, hogy a Rebbe Rasabnak a felesége azt mondja neki, Prős Bargerov, pozsonyi rabbi, kell egy kis szükség, kell egy kis segítség. Milyen segítség van szükség? Mert azt mondta, az utóbbi napokban nagyon-nagyon erős fájdalmai vannak a férjemnek, de nem akar elmenni fogorvoshoz, nem akar elmenni fogorvoshoz, akik ilyen segítsenek rajta, mert nem akar tömést vállalni. De hát tömés vállalni. Miért nem akar tömést vállalni? Mert azt mondta, hogy tartózkodott attól, hogy ugye húsos és teljes élő ember szája, élő embernek a húsa, élő embernek a foga, az nem lesz húsos vagy teljes, mert élő ember ...nak a test részében nem szív magában se húst, se tejet, és ezért lehet ugyanabban a szájban reggel kávét inni, vagy teljes ételeket betenni a szájba, meg akkor is, ha a melegek, vagy ilyesmi. Utána, a megfelelő idő után, amelyikre várni kell a teljes és a húsos között, lehet forró hús, leves és húsakat enni, 6 óra múlva megint teljesen, semmi probléma nincs ezzel. Ez addig van, ameddig beszélünk itt élő ember. De a fognak van tömés, a tömés az nem élő anyag, és akkor a tömése van, az a probléma, hogy a tömése egyszer iszunk vele egy meleg pohár teljes kávét, vagy eszünk ott forró hús, akkor az húsos lesz, vagy teljes lesz, és az problémás. Mások azt mondják, hogy nincs ilyen probléma, mindenképpen ez egy kérdés. És ezért a Rebbe Rasab nem akart tömést vállalni, és elmondtam, hogy akkor maradtak a fognak a fájdalmai. És erre azt mondja a Rebecen, a pozsonyi rabbi, kérem, mondjon a férjemnek, hogy ez meg van engedve, ne szenvedjen fölöslegesen. És akkor bement a Rebehez, és próbálta mondani neki, hogy minden rendben van, és szabad, azt mondta a Rebe, na, azt mondja, hogy ez egy komoly probléma lehet, és akkor nem akarja vállalni. Mindenképpen volt egy kis kapcsolat Pozsony és Lubavics között, ami lényegében a magyar zsidóság a Chabad Rebékkel. Na, erről akartam beszélni, mert most volt a Rebbe Rasabnak a születésnapja, és akkor egy kicsit ezt átbeszélni. Köszönöm a figyelmet, majd jövő héten folytatjuk az Alter Rebbenek a történeteit, attól tartunk. Holnap pedig itt a Facebookon lesz a Kérdezd a Rabbit, kérem, jöjjetek, tegyetek fel kérdéseket, és remélem, hogy ahogy mindig is eddig nagyon érdekes kérdéseket meg fogunk tudni tárgyalni. Holnap ugyanebben az időben, ugyanezen a helyen, este 7-kor itt a Facebookon, a Budapest Talmud Egyet oldalán, kérem, jöjjetek jó kérdéssel, és akkor megbeszélünk a dolgokat, csak ránézek, hogy talán van itt olyan kérdés, amire válaszolni kell. Nem látok. Ez mind köszöntés. Örülök a sok köszöntésnek. A legjobbakat kívánok. Köszönöm szépen. Sziasztok!